26. fejezet. A regény véget ér. Haza hiszen csak hazamegy az ember, de hová lett az otthona? Hol van a régi nyájas fészek? A családi lámpa szétveti derült fényét a falak között, a kismari felkúszik az ölébe, körül círógatja, hol jártál apókám? Az anyjuk elbeszéli az otthon történteket, bizalmas szót váltanak erről arról, miközben elálmosodik, és csak az óra ketyegi az ő örökös tiktakjait a nyugalmas csendben. De hol van ez mind? Pokollá változott a paradicsom. Az asszony elvonul a kuckóba, és sír mindenütt, ahol nem látják. Mari egy hervadó lilion benyomását teszi, sugár alakja meg van törve. Megrezzen minden ajtónyitásra, mintha üldöznék. Összerázkódik apjának tekintete előtt, mintha a hóhérját látná, mindenki kerüli a másikat. És ez a közös boldogtalanság átragad még az oktalan állatokra is. Bligi nem csóválja a farkát, hihetőleg egy pár rúgás hajtotta bizonyos passzív rezisztenciába. A kanári nem énekel, nem kapott cukrot napok óta, talán vizet sem. A tyúkok se gyülekeznek a tekintetes asszony körül, ha az ámbituson mutatkozik. És ehhez a hangulathoz talál a külső természet. Jégcsapok lógnak le az ereszről, s ha megenyhül az idő, elkezdenek csöpegni. A házfedél is folytonosan könnyezik, a szél dudorász a kéményekben. Az adja a könnyeket a síráshoz, ez a hangot, és összeütik csontáfagyott galjaikat odakünn a fák. Ezek adják hozzá a tapsot. Valami végtelenül sivár, kínos boldogtalanság terpeszkedik el, és lenyom, összetapos mindent. Ne, ezt nem lehet sokáig kitartani. Még eddig szóba nem hozta Tóth Mihály az esetet, de mikor a bálingi kastélyból visszatért, Klári szobalány által behívott a feleségét és Marit szobájába. Halott halványon jöttek be, örülve, hogy íme megmozdul a jég, és mégis szepegve, hogy mi lesz. Tóth Mihály helyet csinált a rendetlen szobában a feleségének, leseperve a székről egy tajték darabokat, Marit állva hagyta. Mária, mondá, a leányához intézve szavait, és az erős férfinak reszketett a hangja, és melle úgy járt, mint egy fújtató. Nem akarok arról a dologról beszélni, érted-e? Soha se akarok róla beszélni, hát csak arra felej, amit kérdezek, se többre, se kevesebbre. Mária fejével bólintott. Szereted azt az embert? Szeretem. És azt hiszed, ő is szeret téged? Azt hiszem. Miből hiszed? Semmit se titkolj el. Úgy beszélj, Mária, mintha az Istennek felelnél most. Mari érezte a pillanat jelentőségét, és elbeszélte a somlyói esetet, ismerettségét a vadásszal, aki előtt ő magát szobalánynak adta ki, majd ismét találkozását palojtai jégnál. Tótné a kezeit csapta össze. Miket beszélsz, te gyermek? Ó, te álnok, bazaliszkusz, kígyó, aki még az én árgus szemeimet is ki tudtad játszani, pedig mindjárt észrevettem, hogy az egyik aranyhajtűdet elhagytad valahol. Hát most már tudom, hogy ott ráztad ki, pedig 15 forint volt darabja. Pesten vettük, onnál a vörösorú égszerésznél a Váci utcában, akinek a felesége aznap megszökött. Mondták is, kivel, nem emlékszel rá. Ez a kérdés Tóth Mihálynak szólt, de az csak ránézett szigorúan, az összevont szúrós szemöldjei alól, mire elhalt ajkain a szó. Pillanatig kínos csönd állott be. Tóth Mihály behunyta a szemeit, mintha maga elé idézni az elbeszél somlyói jelenetet, s nézelődne benne a saját tekintetével. Egyre felej nekem, Mária, szólt aztán jéghidegen. Hozzá mennél? Hozzá, ha megkérne. Már megkért, levelet írt. Valahára, sóhajtott Tótné, s Mari arcát gyönge pír vonta be, de csak átfutol, mint a késpengét a lehelet. És hozzá mennél? Kérdi rikácsoló zordon hangon. Akkor is, ha kisülne, hogy ez mind csak komédia volt, kicsinált dolog a hozományod elkaparintására? Mari megreszketett, mint a nyárfa levél, az eszterga kerékbe kellett fogódznia. Nem mennék hozzá. Rebegte csendesen, elhalón, összetörve. Elmehetsz, édes lányom. Mondd az apa szelíden, szinte megkönnyebbülve is az ajtóra mutatott. Én is menjek? Kérdé Tótné. Nem, te még maradj, Krisztina. Mari eltávozása után a feleségéhez fordult. Arra akarlak kérni, Krisztina, szoktasd hozzá Marit apródonként, hogy ő nem lehet a Noszti neje. Kimélni kell a gyermeket, egyszerre talán erősen érinteni elhatározásom, de apródonként hozzászokik. Mit beszélsz? Hiszen megkérte. Megkérte, de nem adom. Mihály, Mihály, gondolj az Istenre, gondold meg, mit cselekszel a rettenetes makacságoddal. A leányod még talán kibírja, de én nem bírom ki ezt a gyalázatot. Nem merek emberek szeme elé kerülni. Én nem bírom ki, Mihály. De mondtam már neked, hogy Noszti váltót hamisított Strom ezredes nevére. Nem bánom én akármit csinált, és itt nem Nosztiról van szó, hanem rólunk és a lányunkról. Ám bátor olyan rokonságba bekerülni, maga is egy nagy ternó, Mihály. Tekintsd a kisírt arcomat, tekintsd a meggyötört lelkemet, ne hagyj kérlek bennünket ebben a gyalázatban. Nem segíthetek, Krisztina. Nem tudok olyan gonosz kegyetlen lenni, hogy odahajítsam a lányomat egy gazembernek, mikor tudom, hogy úgy is ellöki magától, ha a hozományát elkölti, és visszajön fonnyattan, talán nyomorékká téve, mert arra is fogadok, hogy verni fogja. Ne kívánj tőlem ilyet, Krisztina, csupán azért, mert az ilyen eseteknek ez a szokásos eligazítása. Krisztina, kedves öreg feleségem, kiáltott fel, bízzál bennem. Közelebb húzta székét hozzá, és hosszan kifejtette nézeteit. Kiszínezte a Noszti léha lelkületét, könnyelmű jellemét. Gyanakszom, mondá, hogy nem is szereti Marit, hanem rendkívül ügyes módon hálót vont körüle, de ennek még utána kell járni. Felülelte az egész kérdést és megvilágította. Mari még boldog lehet. Elveheti valami szegény derék fiú. Legrosszabb esetben nem megy férhez, és akkor is nyugodt életet folytathat. Semmit se viszünk előle a más világra, de a Noszti-féle házasságból nem háromolhat semmi jó. Rettenetes zátonyok, viharok, szerencsétlenségek, talán nyomor, kétségbeesés várnak rá. Mindezt szépen okadatolta, valószínűvé tette, s mikor már azt hitte, hogy meggyőzte az asszonyt, az egyszerre felugrott mérgesen. Elbizakodol a saját esetben, de vannak náladnál okosabb emberek, és itt van ma a tiszteletes úr, mi alatt oda voltál, bölcsember jártas a világ folyásában, azt mondja, vadmacska harapását vadmacska nyálával kell gyógyítani. Nosztival kell összeboronálni Marinkat. Igali a te embered, becsületes hűrérek, ő is azt vallja, fedél alá kell a megázott portékát tenni, s a fedél a főkötő. Az mindent betakar, és ne légy vak, Mihály, ne légy vak! Vedd figyelembe az előnyöket is, azt a kevés nagyúri rokonságot, a hortokat, a homlódiakat, mikor majd Mihály napkor egész rajban húznak fogataikon rekettyésre elől a marisógor, a főispán. Krisztina! Fölmet rá Tóth Mihály haragosan. Ha ilyen szamárságokat beszélsz, elmehetsz te is lefeküdni. Mihály napkor még ezek a mostan ellett kis malackáim jókorácskák lesznek, és szűnj meg, kérlek. Tótné szellemi egyénisége hasonlatos volt valamely edényhez, amelyen bizonyos ponton repedésnek vagy nyílásnak kell lennie, s ehhez jutva a beszélgetési anyag szétömlik, és egy mellékvonalon elfoly. Azért se! Pattant fel, és csípőjére rakta a kezeit. A te neved az én nevem is forgós teremtette. És a szemei szikráztak. A te becsületed az én becsületem is. Olvastad az újságban, hogy mit kapaszkodtunk a nagyurak után, de azok nem vettek fel a szekerükre. Mintha mi kínáltuk volna fel a leányunkat Nosztinak. Hát ez áll rólunk az újságban. Hát lehet ezt úgy hagyni, Tóth Mihály úr? Nem lehet. Felelte Tóth Mihály, és olyan színű lett, mint a kakastaraj. Engem is bosszant, legközelebb megíratom azzal a Tolvaj Klementivel úgy, amint volt. Az a legkisebb. Klementi jó pénzért még az igazat is képes megírni. Teljesen romlott ember. Hiszen jó, jó, édes uram, szólt most már szelíden. Ó, mennyi változatosság van ezekben az asszonyokban. S hozzásímult vállára tette a kezét. De az emberek vagy hisznek alapnak, s ha hisznek, őtőlük függ, hogy az első közleménynek hisznek-e, vagy a másodiknak. Lásd, mennyivel szebb lenne másképpen cáfolni meg ezt a dolgot. Hogy azok a kevés peckes urak, azok a felfújt dámák a nagy piperékkel ide gyűjjenek egy napon a mi kúrjánkra, s lássák végigvonulni a falukon a népek, akik kiszaladnak a csengős fogatok zajára a kapuik elé, vagy a kis kertjeikbe, s mondogassák egymásnak, hová mennek? Hát lakodalomra, rekettyésre, Tóth Marit veszi feleségül, Noszti Ferenc. Ez volna nekünk az elégtétel meg a Marinak, és mondok neked még valamit, édes öregem. Ha már olyan nagyon ki nem állhatod azt a szegény Ferit. Hát ne adjuk ki a lányt a házból, csak esküdjenek meg, adjon neki nevet, aztán menjen Isten hírével, és ha megjavul valaha, elnyeri a kegyedet, kiállja a próbaéveket becsülettel, jöjjön vissza, vagy maradjon el örökre, ha neked úgy fog tetszeni, vetsz neki egy pár ezer forintot. Szóval mindent megcsinálhatsz, hanem most esküdjenek meg. Azt azonban előre kikötöm, hogy a Miss ezzel az alkalommal nem ül asztalnál, mert emlékszel a homlódin és sárga ruhájára, amelyikben egyszer nálunk volt. Nem, nem emlékszem, Krisztina, és ne is bánsd most a sárga ruhát, ez a te előadásod nagyon megfogott engem. Eredj most lefeküdni, Krisztina. Nekem ezen gondolkoznom kell, nem gondoltam volna, Krisztina, hogy valami megingathatna. Azt hittem, már mindent megrágtam, pedig hát ez még itt van. Majd megmondom neked azután, mit határoztam. Két napig, két éjjel berregett megint az Eszterga. Ennek az úgása mellett szokott gondolkozni Tóth Mihály. Harmadnap aztán behívta az asszony mindjárt reggel. A dologból nem lehet semmi, mondá. Meghánytam, vetettem minden oldalról, de nem lehet. Lehetne, ha mi örökké élnénk, mint hogy azonban ez nem valószínű, hát nem lehet. Utálom a nevet, mely leányomé lenne, de ezt még lenyelném. Világosan látom azonban a jövendőt, hogy ez az úr élne és visszaélne a férj jogaival, pumpolná a szegény asszonyt, és halálunk után elszedné mindenét. Mari jó szívű teremtés, a nevet, melyet visel, tisztítaná, mentené minduntalan, s vitetnék feltartóztathatatlanul, vitetnék a hínár felé. Azért hát nyugodj meg, Krisztina, jól tudom, hogy tegnap is voglányban jártál, és a voglányi asszony megtöltött téged, de a dologból nem lesz semmi. Utolsó szavad ez? A legutolsó, a te hiúságodért nem áldozom fel a leányomat. Tótné ettől a naptól kezdve nem sírdogált többé, száraz szemmel járt kelt a lakásban, de ha valaki figyelte volna, ez szinte aggasztóbb volt, mint mikor még sírt. Mert a szemekben valami különös, merev, jéghideg kifejezés ült. A hangja is megváltozott, nem volt meg se a katonás parancsoló árnyalata többé, se a rendes köznapi szürkesége. Lassan, vontatva, édeskésen beszélt, mintha egyenként kóstolgatná a szavakat, amellett nem evett és lehetőleg kerülte Tótot. Tett, vett, foglalkozott, de az is olybá tűnt fel, mintha készülődnék valahova. A fehér neműit átrakta az egyik szekrényből a másikba, leveles fiókjait felturkálta, némely papírokat elégetett, másokat különböző színű szalagokkal megjelölve csomagolt el. A ruháit, viklereit is előszedegette, egyikre-másikra megjegyzéseket és rendelkezéseket tett. Ez legyen a Kláráé, ez a borcseszolgálóé, ő szereti a kéket. Ezt a néhány végvásznat osszátok fel a béresek között, hogyha már egyszer nem lennék, mert soha se tudhassa az ember, mikor hívják. El ne felejtsétek, amit mondtam. A mentémnek a gombjait küldjétek majd el a tiszteletes asszonynak, mert neki nagyon tetszettek. Aztán úgy legyen a szavaim szerint, mert én előre megmondom, hogy kísérteni fogok. Mindezt nem vették ugyan szentírásnak, de mégis feltűnt a cselédeknek. Tóth Mihály ellenben csak azt látta, hogy az asszony már nem sírdogál. No, hála Istennek! Most meg ugyan neheztel rá, az látszik, de nem baj, csak hadd fújja ki magát. És hát a végén minden a rendes kerékvágásba ugrik. Jó az Isten, jót ad. Hogy kitérjen az otthon komor hangulata elől, egész nap a határban kódorgott puskájával, az emberek rosszaságát a szegény nyulaknak kellett megkeserülniük a bőrükkel. Ilyenkor aztán, ha a határ túlsó végén érte a dél, haza se ment, hanem mezernyén ebédelt meg a fogadóban, Pázmár doktor társaságában, aki egy nap azt a váratlan kérdést intézte hozzá. Mit csinálnak otthon a patkányok? Miféle patkányok? Kérdezte Tóth. Azt hallom, hogy a tekintetes úrék háza tele van velük. Nincs nálunk egy fia se. Morgott a doktor, elgondolkozva. Elég baj, hogy nincs. Magam a humoros kedvében van, Pázmár, alkalmasint meg akar nevettetni, de félek, ez most alig sikerül. Én meg attól félek, hogy meg fogom ríkatni. No. A tekintetes asszony tegnap előtt itt járt nálam, és erőnek erejével mérget kért tőlem. Az én feleségem? Kérdé Tóth elhalványodva. Igen, ő. Mondhatom, mindjárt gyanús volt, arca sárga, mint a viasz, a szemei tétován járnak. Kérdezem tőle, mire kell a méreg? Patkányokat említette, de a dúl tekintetéből, zavarából azt véltem kiolvasni, hogy másra gondol. Ó, Istenem, de csak nem adott neki. Természetesen nem adtam, de azért tessék vigyázni, mert az asszonyok furfangosak az ilyesmi megszerzésében. Hát hiszen nem is kellett több Tóth Mihálynak. Fölkelt és rohant haza, meg se állt sehol, csak a felesége színe előtt. Krisztina, szólítál meg szelíden, eljöttem neked megmondani, hogy másképp határoztam. Tótné csodálkozással emelte rá a tekintetét, a hang Tóth Mihályé, de Tóth Mihály nem szokott másképp határozni. Ez megfoghatatlan. Nem voltam igazságos, folytatta Tóth úr. Tótné letette a kezéből az imakönyvet, amelyből olvasott, de semmit se felelt, még mindig kételkedett. Hibás szempontból ítéltem meg a teendőket, mintha Mari kizárólag az enyém lenne, pedig csak a fele az enyém, a másik fele a tied. No látod, mondá az asszony, és behunyta a szemeit. Elhatároztam, Krisztina, hogy a kettőnk akarata teljesedjék, félig a tied, félig az enyém. Ez az osztó igazság, még ma megírom Losztinak, hogy megkapja a lányunkat. Tótné kinyitotta a szemét, de már nem az elébbi szemek voltak, a tétovák, a szárazak. Szakadt belőlük a könny, tudott már megint sírni, s a könny alatt valahol ott lappangott a mosoly. Ó, Mihály, édes uram, bocsáss meg! Rebegte elérzékenyedve csendes zokogásban, köszönöm neked, hogy visszahívtál. Tóth Mihály nem kérdezte, hogy honnan hívta vissza. Értette, és az ő szíve is elfacsarodott a gondolatra, hogy már ő útban volt. Szobájába vonult, megírta a levelet Noszti Ferencnek, melyben röviden, szárazon értesíti a házasságba való beleegyezéséről. Sehol egy szemrehányó szó, sehol egy frázis, kéri, hogy Bontóváron találkozzanak az esküvő határideje és egyebek megbeszélése vége. A történtek után még korai volna egy rekettyési találkozás. Kimélni kell még a nők megrendült idegzetét. Egyúttal másik levelet is írt pápára, tisztelt cím Brozsik Dániel vendéglős úrnak. 20 akúból ajándékot ígér neki, ha szolgaszemélyzet és esetleg más beavatottak meghallgatásával megbízható adatokat nyomoz ki, a 3. évi somjói szürete megfordult vadászról, akit akkor patkónak hittek és a grifben volt szállva. Nosztitól gyorsan megjött a válasz, utána csak hamar találkoztak Bontóváron, jelen volt Koperecki báró is, kitűzték az esküvőt virágvasárnapra, és ezzel ennek is elvetették a gondját. Koperecki egyéb fontos részleteket is szeretett volna szóvá tenni, de minthogy nagy volt a feszesség, nemigen látszott kívánatosnak. Még nem elég száraz a tapló, még nem fogna. Különben is, kijelentette Tóth úr, ami a többit illeti, hagyjuk az esküvő utánra. Tehát virágvasárnap délután 4 órakor a mezernyei templomban. Talán legjobb volna tekintettel a tekintendőkre, vélte Noszti, csendben tartani az esküvőt. Ellenkezőleg, szólott Tóth Mihály, a feleségem a legnagyobb pompát akarja, tudják, milyenek az asszonyok. Hát, legyen pompa, hagyta rá a főispán, én veszem a kezembe, én leszek a násznagy is. Egyszerébe híre száguldott a megyében az érdekes esküvőnek, hát mégis, no ez derék. Ja, azért a kalács, aki először beleharapott, szem nem látta, fül nem hallotta, pompa lesz, mondják az esküvőn. A pékné kívánta így, ó jaj, minek köhög a légy, mikor tüdeje nincsen, s a kevés családok készséggel hasra fekszenek az aranyborjú előtt. Tényleg újra megkezdődtek a családi értekezletek, melyek a nagymérvű előkészületekkel foglalkoztak. Egyes részletek szivárogtak ki innen-onnan, hogy a homlódi fiúk mátyáskori apródoknak lesznek öltözve, az egyik mennyasszony uszáját viszi, a másik a vőlegény kardját fogja tartani, mikor az oltárnál lecsatolja. Még nagyobb parádé készül a nyoszoló lányokkal, a Hort, az Ilvánci kisasszonyok, a Levicki bakfisek mind különböző századbeli ruhákat kapnak, ami elbűvölő látványt nyújthat. Lesz mit leírni Clementinek? A főispánné magyar díszbe öltözik, spillangós főkötőjén állítólag rajta lesz a legendás fekete gyöngyökből az utolsó legnagyobb kettő. Amint a tavasz elkezdődött az első langyos napok elbűvölő szürkeségében, megkezdődött a lázas szabásvarrás, felpróbálás, megbírálás, átigazítás, az ezzel járó lótás, futás. Bontóvár minden szabója és varrónője munkába fogott, és dolgozni fognak addig, míg a főz az első barkáját ki nem ereszti. Másrészről viszont az hallatszott, hogy az amerikánus 100 000 forintot vett ki a takarékpénztári tőkéjéből, S mikor a pénztárnok azt kérdezte, hogy talán birtokot vesz, azt felelte, de hogy egy kis fehér neműt rendelt a feleségem a leánykának, azt kell kifizetnie. Szentségeség, hány alsó szoknyája lehet annak? Még jóval a tavasz előtt megjött rekedtyésre Brozsik Dániel levele is. Igen, köszöni, írja a húszakóbort, mely Isten akaratából vagyon. Mivel, hogy Szent Karácson éjszakáján megálmodta, miszerint kétszer szüretelt egy esztendőben. Nos, tehát ez az első szüretje. Itt küldi érte, amennyit sikerült kinyomozni az illető fiatal vadászról, ki Fitos János néven írta be magát a vendégkönyvbe, ám bár sehogy se volt olyan, mintha Jánosnak hívnák. Mivel már azóta sok víz elfolyt a Dunán, nem sokat lehet megtudni, de a béresem, aki a hordókat vitt a tekintetes úr szőlőjébe, emlékezett, hogy nevezett Fitos János akkor déltájt, mikor a Findura szőlőjében az iparos mulatság volt, vele ment ki a hegyre, azaz a kocsi mellett bandukolt, kérdezett tőle egyet-mást, egyszer bele is lőtt egy sólyomba, de nem találta, és sehol se maradt el tőlük, csak ki tekintetes úr szőlőjénél, mikor is leheverészett a kápolna mellett, mintha várna valakit, vagy leselkedne valakire. Béresem ott látta őt feküdni a fűben, mialatt a présház előtt lerakta a hordókat, akkor aztán elment a béres, és nem látta többet. Mindjárt gondoltam, dörmögte Tóth, a zsivány kétségkívül Marira leselkedett, és nyomon követte őt, mikor elcserélt ruhában, a Findura szőlőjébe tartott. A levél további részében Fitos János megrovási kalandja foglaltatott a Findura szőlőjében való magatartása tekintetében, magának Brozsik Dánielnek tapasztalatai nyomán, hogy a vadász közönséges fráter lehetett, ez az én véleményem, hangsúlyozza Brozsik a levélben, mert a korpához hajlott. Noha saját leányaimnak mutattam be, mégis valami szolgálóhoz csapott, annál tolta a szelet, aki bár csinos volt, de mégiscsak szolgáló volt. Ez a rész már nem érdekelte Tóth Mihályt, átszaladt rajta, sőt, abba hagyta, megérezte talán valami telepátia útján, hogy van valami jobb is, és átsiklott a szeme a levélpapír alján egy utóiratra. Mikor Fitos János a következő nap elhagyta a szobáját és elutazott, Tinka lányom, akit érdekelt a vadász, mert meg kell hagyni csinos ábrázata vala, az ott hagyott papírosok között, mert egész este írt, egy levéltöredéket talált, amit megkezdett, de el nem küldött, mert talán nem volt vele megelégedve. A bohó leány tetszik tudni, milyenek a lányok, hiszen a tekintetes úrnak is van. Eltette azt a pár sort, mert gyűjtötte az eféle szamárságokat, hervat lóheréket és szegfűket, hát én most ide mellékelem, hát ha valami kis hasznát vehetné, ám bár nem tudható, kinek és hová szólt, és ám bár egy gyalázatos ráfogás foglaltatik benne, amely ellen én protestálok. Elnyűjt, elsárgult papíros hullott ki a levélből, Tóth Mihály rögtön felismerte Noszti betűit. Tényleg egy levél kezdete volt, mely szórószóra így hangzott. Kedves Máli Tante, sietve vetem a sorokat papírra egy poloskás pápai vendéglőben. Tervünk nem csak sikerült, hanem jobban megy, mint sem álmodhattuk volna, csak a kulcsukon akartam bekukucskálni, és íme bent vagyok a szobában. Nem csak megláttam Varit, hanem táncoltam is vele, mégpedig anélkül, hogy tudnám, ki vagy, hogy ő tudná, ki vagyok. Mesébe való epizód ez, nem is tudom, hol kezdjem, mert tekintve. Eddig tartott a levél, de éppen elég volt Tótnak. Diadalmasan tette le a pápa szemét, mint ahogy egy csatából megtérő hadvezér köti le a kardját, meg az okulárai üvegén is visszamaradt valami abból a ragyogásból, ami a szemeiből kisugárzott. Aha, hát megfogtalak, jó madár, itt vagy már a lépemen. No, ez megéri a húszakót. Megelégedetten zárta be fiókjába a sárgult levéltöredéket, mely Máli Tántenak szólt, míg a Brozsiktól valót tárcájába tette. Ettől kezdve megint a régi ember lett, kedélyes, nyugodt és elégedett, de leginkább feltűnt mindenkinek az az újabb szokása, hogy a legkomolyabb beszélgetés közben egyszer csak minden ok nélkül egy-egy édes mosoly jelent meg az ajk szögleteiben. Különösen Igali előtt volt ez rejtélyes. Csak a poétákon látni ilyet, kiknek pusztán a földi hüvelyük vagyon köztünk, de az eszük valahol a holdban jár, s ha ott valami kedveset lát, ide telegrafál a szájuknak meg a homlokuknak, az egyikre varázsolván a mosolyt, a másikra ábrándos ködöt. Jóra való okos ember azonban nem nevet, ha valami nevetőset nem hal vagy lát. Csak abban az esetben, ha nagyon tele van költve valamely furfanggal, úgyhogy hébe-hóba elcsöppen belőle. Künn a gazdaságban gyakran veszi ezt észre Igali, és találgatja magában, mi lehet. Mindeneket meghányván egyszer csak, amint szótlanul egymás mellett mennének a csikóiskola felé, ekképpen véli eltalálni, ez az én bolond gazdám, alig hanem annak a lakodalomnak örül, pedig ugyan nincs minek, s ezzel mennek megkerülve pajtákat át a kocsisházak udvarán, egyik se szól egy kukkot sem, csak mikor a három topolynál ráteszi Tóth uram a nagy tenyerét az Igari vállára. Tévedsz, öreg, nem a lakodalomnak örülök én úgy, hanem valami egyébnek. Se hold, se eleven nem lett erre, Igali uram. Ej, no, csak nem beszéltem megint hangosan, és ilyetten csapott a szájára. De bizony hangosan beszéltél, bomolj meg, hát örülök, mondom, mert okom van rá. Tudom, te is örülnél, ha egy beteg leányod volna, és olyan gyógyszert kapnál valahonnan, amitől az jobban lesz. Csak ne legyen drasztikus. Olyan is van, de enyhébb is. Ha a gyengébbig nem használ, elővesszük az erősebbet. Azóta aztán a különös gyógyszer foglalkoztatta az Igali uram kíváncsiságát, találgatta esténként a feleségével, aki ugyancsak nagy pletykasszony volt és rendkívül kombináló talentum, de semmit sem bírtak kisütni, pedig nyilvánvaló, hogy valami nagy dolog lappang a takaró alatt. Jött-ment az idő, elment a hó, megjöttek a vizek, felzúgtak az erdők és öltözködni kezdtek. Kijöttek a rögök alól a napfényre sütkérezni az istenke tehénkéi, ahogy az együgyű nép azokat az apró, piros, hosszúkás bogarakat nevezi, melyek a tavaszt bejelentik. A pacsirta ott fenn a megenyhült légben elkezdte csattogtatni a tavaszi himnuszt, amelynek hallatára kieresztette rügyeit a cseresznyefa és a barack, s egyszer csak topp, eléugrott a várva várt virágvasárnap is. És ahogy Tóthné asszony annak idején elképzelte az elbűvölő tavaszi napon, amelynek mámorító verőfénye egész nap szólongatta a növényeket, kijöhettek már a virágjaitokkal. Kora délután megindultak Bontóvár felől a rekettyésre vezető úton a szebbnél szebb úri fogatok. Szent Isten, micsoda lovakat láthatott itt az ember! Hogy jöttek táncolva, kényesen hányva vetve a nyakukat villogó-csillogó szerszámokban. Elől Nosztiferkó jött a négyesén, a feketéken, kékvörösseien pántlik a rózsák, a lovak fején két oldalt. Nem ő maga hajtott, hátul ült most az apja mellett, drága vitézi öltözetben, vörös bársony mentében, medvebőr kalpakban, melyről fehér kócsaktól lengett. Ej, de szép király lenne belőle. Ám bátor az öreg se festett rosszul, gránátszín csurapéjban, fekete kalpagjából pedig akkora vörös leffentyű lógott le, hogy tán 1000 forintot is megadna érte valami gazdag bontóvári kofa, ha megvehetné nyelvnek. Azután a főispán következett a 4 óriás lovával, az anyaföld is megremegni látszott a patkók csattogása alatt. A főispán mellett a neje ült, tengerszint bársony mentében, és annak a csatja smaragdok, rubinok, piros-zöld sávokkal festették át a rajtuk nyolakodó napsugarakat. Pillangós magyar főkötöt viselt a méltóságos asszony, apró aranypikkelyek úgy reszkedtek, úgy fénylettek rajta, mint a Szent János bogarak. Valami gyönyörű volt azt látni, hát még a vidám szép arcot alatta. A főispán térde között tartotta az aranyos kardját, miközben jobbra-balra köszöngetett a falvakon. A szemben ülő Malinka úr ellenben egy virágbokrétával borított pálcát vitt óvatosan, és hol van még a többi, se hossza, se vége. Rágányosék a címeres batárban, a grófné fején egy akkora structól, mint egy nagy páfrány. Holt úr a 4 pejlován ezüst csengőkkel, amelyek együtt muzsikát vertek ki, mint a koreai király palotája ereszén az üvegharangok. 4-es pónifogaton jöttek a kis hort kisasszonyok, a nyoszajó leányok, egy kis törpe ember volt a kocsisuk, és egy 8-10 éves kölyökült mellette a bakon inasnak, ezüstpityikés dolmányban, ezüstpaszomántos piros sapkában, olyan édes látvány volt az egész, mintha valahol a lilliputiak országában volnának elvarázsolva. de ki győzné mind elszámlálni a ragyogást, a pompát, azt a sok csipkét, brokátot, a tömérdek bársonyt, drága követ, a szem is elfáradt, mire a 10., 12. hintó is átszaladt előtte, mint egy tündéri álom. Hiszen csak egy perc, meg se lehetett jól nézni. Sőt, a végén már a feje is kóvágott az embernek, és úgy rémlett neki, a tömérdek kápráztató színbe belefáradva, mintha ő maga is egy papagájjá változott volna. Már szinte az ment látványosság számba, ha valamely egyszerű brokon hétköznapi fogata hozott be változatosságot. Clementi szerkesztőt például, aki 2 rossz gebétől vont nyihóc fiákeren ment, megéjenezték a falvakon, mert a szegénység is mulattató látvány ott, ahol ritkaság számba megy. Minden ablak megnyílt, amerre a hintók elrobogtak, Kandi asszony fejek jelentek meg a muskátlis virágcserepek mögött, nem egy leány sóhajtott és elmerengett aztán, hogy vajon mit csinál, miről gondolkozhatik most Tóth Mari. Némelyek kiszaladtak az utcára, kiálltak a kapuk elé, és utána bámultak a nagy porfelhőnek, mely a násznép nyomában kerekedett. Sokra vitte dolgát ez a Tóth Mihály, mondogatták. Pedig azt mondják, pék volt Amerikában. S iholni, most már méltóságos asszony lesz a lányából. Megérdemli különben, olyan, mint a galamb. Mit is csinál szegényke a sok páva között? A legnagyobb érdeklődés természetesen rekettyésen nyilvánult. Majd az egész falukün volt az utcán, sorfalat képezve a Tóth kúriáig. A férfiak tiszteletteljesen levették a kalapjukat, míg a násznép átment. A kutyák lefeküdtek lustán a kapuajtók elé, és nem ugattak, hanem csendes filozófiával pislogtak és morogtak. Talán azt morogták, hogy bejó úrnak lenni. Kutya azonban nem sok volt a parasztporták előtt, mert a jobban értesült részük ott portyázott a Tóth Porta épületeinek tömkelegében, ahol különféle pecsenye szagok javították meg a levegőt, s bűbályos sercegések hangja izgatta finom halló szerveiket. Tóth Mihály az ámbituson fedetlen fővel fogadta az egyszerre bezúdult előkelő urakat, finnyás hölgyeket. Isten hozta nálunk, Isten hozta. Azok megrázták a kezeit, megölelték, kedves bátyám uramnak vagy öcsémnek szólították, az asszonyok közül a nyájasabbak még csókot is cuppantottak a szépen berett vált ráncos képére. A kedves asszonynéni után tudakozottak, aki bent a nagyszobában a pecsenyékkel, frissítőkkel, fejedelmileg megrakott asztalok közül foglalatoskodott, az egyik ölelő rokoni karból a másikba jutott, a kis tatár hercegek pláne kezet csókoltak. Ó, édes gyönyörűségek, ne fárasszátok magatokat! Csupa mosoly, csupa vidámság, csupa cukor volt minden. A kinyitott szobákat vagy hatot zsúfolásig megtöltötték. A nagy tolongásban szinte elvesztették egymást az együvé tartozók. Koperecki a feleségét kereste, s panaszkodott, hogy a menyasszonyt még nem látta. Pedig azt most volna jó látni, felelte Hort. Miért? Mert bizonyosan most öltözködik. Clementi a büféasztalhoz telepedett. A tatár hercegnő Nosztiferivel ütődött össze. Exekúció, kiáltál. Hol az egymás a bombon? Megnyerte, Máli néni, megnyerte, racsolt a ragyogó arccal, de mégis az a sorja, hogy előbb én jussak a cukromhoz. Ahhoz már nem sok idő kell. Feri kihúzta az óráját és sóhajtott. Ójjaj, még egy egész negyed óra. Clementi, aki kibékülési kocintásra hívja föl a büfé körül szorgoskodó Igalit, bizalmasan súgja a fülébe, Ferire célozva. Még nem is övé a rekettyési uradalom, és már is racsol. Igali a fejét csóválja, és elvegyülvén a vendégek között hangosan gondolkozik. Az esze tisztultán Tóthnak, hogy ezt az imposztort is meghívja. Tessék, tessék, uraim, hölgyeim, tipek-topok fürgén, újdonatúj cinóber színű sejemruhájában Tóthni. Egy kis frissítőt, ugyan kérem, falatozzanak is egy kicsit. A kocsi kirázta már az ebédet, tessék, kérem alásan, vagy... Lesz vacsora, vagy nem lesz. Ilyen örülök, hogy szegény házamat megtisztelték. Nagy szerencse az ránk nézve. Ne adjanak, kérem, kosarat, ha tudnák, milyen szívesen adom. Ó, Istenem, Istenem, itt van ez az őzecske, fiatal, puha, mint a vaj. Az uram lőtte, az meg ott vaddisznó, alul van a soványabja. Jaj, hisz, a lelkemet is odaadnám. Olyan szíves kínálgatáson között egyszer csak... Úgy elgurult valahová jó asszonyság, mint ahogy egy gyűrű szokott elgurulni, nem látta többé senki. egyik másik kereste, de aztán magától is rájöttek, hogy bizonyosan Marit öltözteti most, a mennyasszonnyal mindenféle bajok vannak ilyenkor. Elájul, akaratos, szeszélyeskedik, valami elromlik a toaletten, egy kapocs lepattan valahonnan, a cipő nem akar felmenni, nos, ha hamar egy kis risport kell beleönteni, szaladj, fiam, Klári, keresd meg valahol. Noszti Feri egyre türelmetlenebb lett, az óra már el is hagyta 4-es számot, s még mindig nincs itt. A násznép is kezd türelmetlen lenni, az egyik rész kíváncsi, a másik része már szeretne átesni rajta. A párok igazodnak, milyen sorrendben mennek majd a templomba. Koperecki megunta tartani a nászbotot, az öreg rágányos már tarokhoz szeretne ülni, kár az időért. A bokacsó jelmezekbe bújtatott homlódi fiúk minduntalan birkózásba kapnak, félős, hogy kárt tesznek az apródi ruhába, mielőtt a parádén átesnének. Klementi már minden toalettet följegyzett, csak a mennyasszonyé van hátra. Az bizonyosan vorttól való, s rikított garmonddal lesz szedendő. Az asszonyok a 100 000 forintos kelengyét szerették volna látni és megbírálni, de senki se volt, aki megmutassa, és akitől kérdezték, mind azt mondta, hogy nem tudja, hol van. A Levicki kifent bajusza idegesen rángatózik, Noszti Pál unatkozva csórikálja magában a 3 gutaütés ellen való gesztenyéjét, szóval mindenki türelmetlen, ennyi de sokáig öltözik, de legtürelmetlenebb a vőlegény. Váltik kérdezgeti a fel alá szaladgáló inasoktól, szobalányoktól, akit házbélit előtalál, mennyire van már a kisasszony, de csak vállat vontak, hogy nem tudják, s olyan ostobán óvatos arcot vágtak, kivált a fehér népje, amelynek az arcán jobban meglátszik a zavar, mintha valami nagy turpisság iránt vallatná őket a csendbiztos. Ha nem tudod, eredj, fiam Klára, kérdezd meg, mondd meg, hogy siessen a kisasszony, hogy már nagyon várjuk. Fiam Klára ment, de többé vissza nem került. Ennyi, ez mégis furcsa. Feri bosszankodni kezdett. Hopp, Júlcsa lelkem, tedd le csak hamar azokat a tányérokat. Keresd meg Mari kisasszonyt, és gyere jelenteni, mi van vele, hogy még fel nem öltözött, de itt legyen az egyik lábad. Lelkem Júlcsa is eltűnt, és ő se került vissza többé. Az óra pedig elütötte az 1:45, azután megint olyan nyugodtan ketyegett tovább, mint azelőtt. Feri azonban tűkön állt, és hegykén szólt oda Kopereckinek, majd megnézem én magam. Nagy nehezen utat hasított magának az ebédlőben, és az ebédlőtől balra eső kisebb szobában a rezgő mozgó atyafisák közt, miközben díszkardja a lábakba és a szoknyákba akadozott bomlott túlcsörömpölvén. A kis szobából egy szűk átjáró vezetett a nők intimebb szobáiba, és ebből egy kis ablak nyílt a ház mögötti gazdasági udvarra. Végigment a sikátorszerű átjárón, és Tótné szobáján megnyomta a kilincset, de be volt zárva. A Mari leány szobájába pedig csak a Tótné szobáján át lehetett jutni, kopogott, de semmi életjel, megfoghatatlan. Nyugtalanul tekingetett szét, mikor egyszerre megpillantotta a kis ablakon keresztül, hogy a gazdasági udvaron, mely csak ebből a kémlelő ablakból volt áttekinthető, éppen e pillanatban kászmálódik föl Tótné egy zárt batárba, mire pattan az ostor, és nyomban megindul a batár. Az is feltűnő volt, hogy egy félszer alatt vagy 30-40 béres dangubál és pálinkát iszogat, botokkal, vasvillákkal vannak felszerelve, mint valami verekedésre készülő tábor. Itt valami különös történik, rossz sejtelem nehezedett rá, él vissza. Embert, asszonyt, tyúkszemet, uszályt nem tekintve valóságosan átdöfködte magát a násznépnek hagyott 3 szobán, ment egyenesen a balra eső lakosztály felé, melynek a legvégén a Tóth úr Esterga szobája is volt, hát ha ott öltöztetik Marit a könyvtárszoba melletti benyílóban. De mikor a 3. szobába ért, éppen akkor lépett ki a könyvtárszoba ajtaján Tóth Mihály, 4 szivardobozt hozva a hóna alatt. Be sem várva, míg közelebb jutnak, riadtan és mohón kiáltja elejébe Feri. Hová ment a mama? Tóth Mihály rápillantott, az a ravasz, rejtélyes mosoly jelent meg az ajak szögleteiben, amelynek értelmét olyan régóta találgatja Igali. A feleségemet tetszik érteni? Felelte Tóth uram csendesen és olyan nyugodtan, mint egy pátriárka, hogy e nyugalomtól szinte visszaigazodott, Feri megfeszült idegzete is. A feleségem elutazott. Hogy lehet az? Pattant fel Feri azzal a kritikusi fennhéjázással, mint mikor valami szarvas hibát lát meg egy konceptusban. Tóth úrnak még csak a szempillája se rezdült meg, olyan üres, egyszerű beszélgetésnek találta ezt. Hát úgy lehet, hogy már a kellemesebb részt, kedves vendégeink érkezését átélvezte, mindig vágyott erre, és most, mikor a kellemetlen részek fognak következni, elutazott. Ez furcsa felelet volt, s kivált a keserű íz, mely a hangjából kiérzett. Mélységes csend állott be. A zsibongó beszélgető tömeg, mely a harmadik szobába szorult, egyszerre megnémult. Tóth Mihály pedig ez alatt átadta a szivarládákat az odasiető Igalinak, aztán előrelépett az ajtótól, de nem abban az igénytelen görnyett állásban, hanem olyanban, mint egy tigris, aki ugrásra készül. Nem értem, mondta Noszti Feri tompán, s látszott, milyen nehezére esik magát visszatartani valamely élesebb szótól. Az ilyesmi nem szokás nálunk. És hol van Mari? Mari is elutazott. Úgy süvített ez a három szó a levegőbe, mint egy kilőtt parittyakő. Talált is. Feri megtántorodott. Az nem igaz. Hebegte, s olyan vörös lett, mint a skarlát. Leírhatatlan zavar támadt. A mindenütt jelenlevő Clementi egy szempillanat alatt megvitte a hírt a szomszédszobákba, pár szóval megmagyarázta, miről van szó. Teringettét, hápogott az ujjait petyegtetve. Alap alig, hanem rendkívüli kiadásban fog holnap megjelenni. Mindenki ebbe a szobába iparkodott, de a másikba is elhallatszott a Tóth Mihály hangja, mely most meg már olyan volt, mint a mennydörgés. De bizony, elutazott még az éjjel a Velkovicsné sógornőmmel, és soha se került többé erre a vidékre vissza. Mi ez? Mi? Kiálták közbe Koperecki, és be akarta a harmadik szobába furakodni, de lehetetlen volt. Rágányosné az ott kolonos üvege után sikított, hogy hozzák hamar, az bizony megvan, de valahol Bontóváron. Homlódiné fölsziszent, mint egy kígyó, meg vagyunk gyalázva, majd oldalba dörte legyezőjével távolabb álló férjét. No, lássunk most benneteket, akik nadrágot viseltek. A Tóth Mihály hangja pedig még csak jobban viharzott, és szinte zúgott, hogy a falak is rengtek belé. Ön, Noszti Ferenc úr, olyan gyalázatosan bánta leányommal, hogy meg kellett neki szereznem az elégtételt, mely tiszteletre méltó rokonainak megjelenésében nyilvánul. Igen, sajnálom és bocsánatot kérek, hogy ide kellett őket fárasztanom, de legalább attól a szégyentől menekedjék szegény gyermekem, mintha a történtek után a család nem akarta volna fölvenni maga közé. Bizonyára vannak önök közt, uraim, gentlemenek, akik tudják ezt méltányolni. Ferinek minden vére arcába tódult, orcimpái reszkedtek, melle zihált, s az utolsó szavakat nem is halva, már ekkor erőt vett rajta a vadállati düh, Tóth felé rohant. Láttam az udvarban a felállított vasvillás fütykösös béreseit, kiálta. De én nem ijedek meg azoktól. Ja, aki háborúra készül, mosolygott Tóth Mihály ingerkedőn, táborának is kell lennie, olyannak, amilyennek. Ezt nem hagyjuk annyiban! Ordítá és kitépte magát az őt visszatartó kezektől. Ezért leszámolunk, pékmester, leszámolunk! S vérbe borult szemei vészjóslóan forogván üregeikben, fölemelt ökleivel már-már rávetette magát Tóthra, amikor egyszerre megnyílt a könyvtárszoba ajtaja, s egy magas, délceg katona lépett be és rászólt éles hangon. Akar ön valamit? Noszti Ferenc hátra hőkölt az ismerős hangra, s félénken felpillantott, ahonnan a kérdés jött. Strom ezredes állott a küszöbön összefont karokkal, és ismétlé. Mit akar? Noszti karjai lankadtan estek le, s halotti sápadtság borítája arcát. Haza akarok menni. Ezredes úr. Nyöszörögte szánalmas, megtört hangon. Egy negyed óra múlva magános fogat száguldott a Bontóvár felé vezető úton, utána vagy 10 perces hézag jött, csak akkor következtek megint hosszú sorban a pompás szerszámú négyesek. Amerre mentek, a népek újra kiszaladtak bámulni, de most még jobban bámultak, ennyi de rövid lagzi volt Tótéknál. Hogy lehet ez? És néni, nem is hozzák sehol a menyasszonyt. A magányos kocsiban Noszti Ferenc ült. Előbb bosont ki az udvarra, előbb fogatott be, mint a rokonok. Röstelkedett előttük, lehorgasztott fejjel, összeesve ült egy darabig, de a tavaszi napsugár, mely új füveket és virágokat hoz a rétnek, új lombokat a fáknak, a levetettek helyett, elkezdte őt is nyalogatni, égősebét gyógyítgatni. s amint egyre távolodott rekettyéstől, némi enyhítő, vigasztaló gondolatok lopóztak a bénító levertség érzései közé. Hiszen elég nagy a világ, és van benne elég leány, szebbnél szebbek, édesebbek. A hozományok se vesztek még ki, csak az egészség legyen, és egy kis tűrhető kártyajárás. Vége.